Mindenkit szeretettel köszöntök sorozatunkon, amelyben ma este a királyi mennyegző példázata lesz a témánk. Itt szerepel a táblánkon, hogy Máté evangélium a 22. fejezetében olvasható ez a példázat az 14 versben. Mielőtt felolvasnám a példázatot, nagyon röviden hadd mondjam el, hogy mikor és hogyan és kiknek hangzott el Jézusnak ez a példázata. Jézus bevonult Jeruzsálembe, megtisztította a templomot, néhány napja volt, hogy a városban tanításokat adjon, először a nagy sokaságnak, utána különösképpen az egyházi vezetőknek, és azután a végén, az utolsó vacsorán a tanítványainak. Nagyon módszeresen építette fel Jézus az utolsó néhány napját is az életében, akár az egész életét, mindig tudta, hogy hova kell menni, kik előtt kell beszélnie és mit kell mondania. Ebből a részből, tehát ebből a virágvasárnapi bevonulás, illetve a kereszthalál közötti pár nap esemény sorrendjéből mi már kiemeltünk példázatot, ez volt például a két fiú példázata, ami itt Máté evangélium a 21. fejezetében foglal helyet, és tulajdonképpen ezután jött még egy példázat, ami rendkívül közel áll ehhez, ez a gonosz szőlőmunkásoknak a példázata, erről majd fogok beszélni, és két héttel ezelőtt nem ekkor hangzott el, de ehhez kapcsolódó példázat, a nagy vacsoráról szóló példázat. A mai alkalommal azért beszélünk a királyi mennyegzőről, mert ezek a példázatok egymásra épülnek. Középpontjukban a mennyegző a lakodalomnak a képével. Felolvasnám először majd a példázatot, és utána szeretném beágyazni a példázatot Jézus más példázatainak a sorába. Ez lesz az első pontunk, amelyet meg kell néznünk. Utána összehasonlítanám a két héttel ezelőtti példázattal, mert rendkívüli hasonlóságok vannak, tehát a nagy vacsoráról szóló példázattal. Utána a harmadik pontként rátérnénk a példatörténetnek a legfontosabb részére, hiszen itt látni fogjuk, hogy Jézus a mennyegzői ruhát fel nem vevő, fel nem öltő emberre helyezi a hangsúlyt. Ez ennek a példázatnak a középpontja, és ebből indulnánk majd a negyedik pontunk felé, hogy mit is jelent az, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, a király bement és megnézte a mennyegzői sokaságot, tehát a mennyegző nem kezdődik, hanem előtte van egy szemle, van egy a királynak egy utánanézése, és ennek során derül ki, hogy valakinek nincs mennyegzői ruhája, és látni fogjuk, hogy miközben a többiekkel majd elkezdődik a mennyegző, ez lesz az utolsó, ötödik pontunk, ezt az embert kivezetik a mennyegzői házból, és megkötözik, és mit is jelent a példázatnak ez a végső, befejező mozzanata, amit Jézus nagyon sok példázata végén egyébként elhelyezett, mit is jelent ez, hogy kivetik a külső sötétségre, és mit jelent ez, hogy ott lesz sírás és fogaknak vacogása. Tehát ez az öt pont áll előttünk, áttekintjük a példázat körülményeit, magát a példázatot megnézzük részleteiben, és a példázatnak a végső időkre való tanítását különösképpen meg fogjuk vizsgálni, hiszen egész sorozatunknak ez a célja. Nos hát, akinél van Biblia, szeretném, hogyha kézbe vennénk Máté evangélium a 22. fejezeténél, és ott az első verstől olvasom, tehát a 14-ig. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nékik, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván: mondjátok meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízzalt állataim levágva vannak, és kész minden, gyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. és kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Ő pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Idáig tart, és ez a példázat. Tehát akkor menjünk végig az előre jelzett szempontjainkon, és röviden pár szóval először jelezzük a körülményeket. Jézus miért mondta el ezt a példázatot? Hogy említettem, Jézusnak néhány napja volt az életéből, néhány nap múlva keresztre feszítették, és ezek a példázatok nagyon közvetlenül és nagyon megszólító erővel a zsidó néphez fordultak. Jézus utolsó erőfeszítéseit tette a népért, hogy fogadják el őt. Ugye a Bibliában azt látjuk, hogy Isten már a paradicsomban, már a bűneset után kijelentette, hogy el fog jönni a megváltó a földre, és hogy ez a megváltás ez miben is fog majd állni. És Isten örök időknek előtte tudta azt, hogy sajnos az emberiség máshogy nem menthető meg, nem váltható meg, csak a saját maga az Isten halálával. De ebből nem az következik, hogy úgy mondjam, Jézus kihívta maga ellen a sorsot, vagy az emberek gyűlöletét. Jézus nem azért jött, hogy őt eltaszítsák. Holott az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség más nem fog tenni az ártatlannal és az igazzal, Krisztussal, hogy meg fogja ölni, de Isten és maga Jézus Krisztus is azért küzdöttek, hogy nyilván az emberek elfogadják Jézus tanításait és befogadják Krisztust. Van egy rendkívüli könyv az Ószövetségben, ami beszél arról, hogy mi lett volna akkor, hogyha az Ószövetség népe, a zsidó nép elfogadta volna a messiást, és ez Ezékiel könyve. Ezékiel könyve azzal fejeződik be, a 40. fejezettől fogva, hogy Istennek erre is megvolt a terve, Isten nem predesztinálta arra a zsidó népet, hogy elveszítse Jézust, hogy megölje Jézust, hiszen Isten azért jött, és Jézus azért jött a világra, hogy az embereket hívja az örök életre, és mentse mindenkit az örök életre. De habár az Isten akarta azt, hogy ők elfogadják, és az egyszülött fiát befogadják, az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség erre nem lesz képes, hogy őt mégiscsak el fogják vetni, és meg fogják ölni. De Jézus az utolsó pillanatig küzdött az emberért, küzdött a zsidó népért is, ugye még a keresztfán is imádkozott a gyűlölőért és az üldözőért, és itt is Jézus ezeket a példázatokat azért mondta el, hogy megmutassa azt, hogy az Isten mindenkit hív, erre a bizonyos vacsorára, vagy menyegzőre mindenkit hív, legfőképpen az ő népét. Van a Bibliában egy nagyon szép kifejezés, és ez a 2. Timóteus levél első fejezet 9. versében található, amikor Pál apostol így szól a munkatársához, hogy Isten mindenkit hív szent hívással. Csak talán ezt a kis kifejezést, hogyha megegyezzük, hogy az Isten szent hívással hív mindenkit. Szóval az Isten mindenkit kérlel, az Isten mindenkit életre és örök életre hív, és ezek a példázatok az egyik vonásukban ezt örökítették meg a számunkra, a múltkorit is, amit itt tetszettek hallani, akik itt voltak, a nagy vacsora példázata is arról szólt, hogy az a király is, aki vacsorát készített, elküldte a szolgáit, hogy hívják azokat az embereket, akiket különben már előre értesítettek, és itt is azt látjuk, hogy többször is hívják az embereket, hogy vegyenek részt ezen a vacsorán. Ezért volt megdöbbentő, hogy erre a szent hívásra az elmúlt példázatban azt láttuk, hogy 3 jellegzetes válasz született. Ugye az egyik ember azt mondta, hogy szántóföldet vett, ezért nem tud elmenni a vacsorára. A másik azt mondta, hogy 5 iga ökröt vett, azért nem tud elmenni. A harmadik azt mondta, hogy feleséget vett, megházasodott, azért nem tud elmenni. Ugye láttuk az elmúlt alkalommal azt, hogy ezek az ürügyek, ezek nem voltak valóságosak, nem voltak komolyak, és mögöttük fölsejlett a három emberi magatartás, ami a zsidó népnél is jellegzetes volt, de az egész emberiségnél mind a mai napig jellegzetes, hogy nagyon sok ember a pénzszerzés vagy a vagyonszerzés miatt nem fogadja el az Isten hívását. Nagyon sok ember itt a földön akar berendezkedni, pedig nagyon mindenki tudja, hogy csak pár évtizedig lehet berendezkedni, de itt akarnak berendezkedni kényelmes és jó életre, hogy maga a Biblia mondja, hogy együnk, igyunk, úgyis meghalunk. Ugye ez volt a nagyvacsora példázatának az első embere. Hogy ugye szántóföldet vettem, vagyonom van, a pénzemet erre fordítottam, hát én ezzel foglalkozom, ez köti le az életemet. A másik emberi magatartás, hogy öt iga ökröt vettem, megpróbálom, ez meg a következő nagy emberi elutasító gesztus, hogy a sok munka, hogy egyik munkából a másik munkába, nagyon sok ember ezért nem foglalkozik Isten dolgaival, vagy nem hallja meg a hívást, az Isten hívását, ami szól a lelkiismereten keresztül, szól a Biblián keresztül, mert az emberek belefelejtkeznek az élet sok tevés-vevésébe, munkájába. És a harmadik rész pedig, aki elutasította, az pedig azért, mert hát a családjára hivatkozik, hogy nekem családom van, feleségem van, gyerekeim vannak, én azoknak élek, és ezért nem akar az Isten dolgaival és más emberek megmentésével foglalkozni. De most, hogy rá is térek az előzményekből, most szervesen a példázat első tanulságára, ezt szeretném kiemelni, hogy ez a királyi menyegző példázata, ez tovább megy, mint a nagyvacsora példázata. Mert ugye a nagyvacsora példázatában volt három jellegzetes kifogás, ürügy. De érezzük, hogy itt többet megengedtek maguknak ezek a meghívottak. Ugye az egyik elment a maga kereskedésébe, a másik a szántóföldjére, ez még csak beleférne a nagyvacsora példázatába, de azután azt olvastuk, hogy a hatodik versben, hogy a szolgákat egyesek megfogták, bántalmazták és megölték őket. Ugye ugyanezt fogja Jézus kifejezni a Máté evangélium a 20. fejezetében található példázatban, a gonosz szőlőmunkások példázatában, tehát ez a három példázat így egybe tartozik, hogy valami, tehát nem csak, hogy ürügyet mondanak, vagy nem csak, hogy kitérnek a meghívás elől, hanem valami arcátlanul, valami durva és gyilkos ösztönnel egyszerűen a szolgákat bántalmazzák, sőt meg is ölik. Ugye ez félelmetes a kép, mert ha valakit meghív egy mennyegzőre, egy vacsorára, azt még csak-csak megértjük, hogy valaki nem megy el, bár az előző példázat alapján az se nagyon megérthető. Ugye, tehát az ürügyeket se tudjuk elfogadni. De hogy valaki egy szeretetteljes meghívásra ezt válaszolja, hogy a meghívót bántalmazza és megöli, itt valami olyan mély gonoszság mutatkozik meg előttünk, és Jézus ezt azért mondta el, mert rá akart mutatni arra, hogy a választott népben és az emberben, az egész emberiségben valami olyan feneketlen önzés dúl, és valami olyan mélysége van a gonoszságnak, hogy körülbelül így lehet ezt ábrázolni, hogy valaki szeretettel hív egy öröm ünnepre valakit, ingyen, bérmentve, és hogy örüljön, és hogy nagy kiváltságban legyen része, és ő erre nem csak, hogy nem megy el, de a meghívó szolgákat bántalmazza és megöli. Ugye érezzük, hogy itt Jézus előrevetítette az ő halálát, előrevetítette a tanítványainak az üldözését is. Ugye a Cselekedetek könyve 8. fejezetében olvassuk ezt a mondatot, hogy akkor nagy üldözés támadt. Ne felejtsük el, hogy az első nagy üldözés a kereszténység történetében a zsidóknak a keresztényekkel szembeni üldözése volt, tulajdonképpen a saját honfitársaikkal szembeni üldözése. Volt később zsidó üldözés, de a zsidó üldözés csak akkor jött be a történelemben, amikor a kereszténység, a hatalmi kereszténység eltorzult, több évszázaddal ezután, 6-7 évszázaddal ezután, ugye a középkornak az elejétől fogva, de az egész kereszténység története az a zsidóknak a keresztényeket való üldözésével kezdődött, és ezt apostolok cselekedetei meg is örökíti, és ugyancsak profétikus vonása a példázatunknak az, hogy Jézus azt mondja ezután, hogy amikor erre vetemettek ezek az emberek, hogy bántalmazták és megölték a szolgákat, akkor a király mit tette erre? Hadba vonult, és azoknak a városait elpusztította és felégette. Ezzel Jézus profétikusan szólt arról, hogy a zsidó nép történetében nagyon gyorsan bekövetkezik, ugye a borzalmas bukás, Jeruzsálem elpusztítása, a 66-70 közötti római zsidó háború, amikor a zsidó nép életében bekövetkezik a végső pont, ugye a templomot lerombolják, és tulajdonképpen mától visszafele számít a több mint 1900 éve, a zsidó népnek nincs szentélye, nincs vallása tulajdonképpen. Ilyen, hogy judaizmus, zsidó vallás, ez csak névben létezik, mert voltak éppen ez nem vallás, mert amitől vallás lehetne, annak a legfőbb tartozéka a templomuk nincsen meg, és Jeruzsálemet a barkokba lázadás után fel is szántották 132-135 között. Tehát ezek a példázatnak a finoman elhelyezett profétikus vonásai, hogy Jézus előre látta, hogy meg fogják ölni, azt is látta előre, hogy Jeruzsálemet elpusztítják a rómaiak, és fel fogják dúlni, ugye Vespasianus, Titus és Hadrianus császárnak az idejében. De hogy úgy mondjam, a példázatunknak ez a része nem középponti rész. Azért nem középponti rész, mert ezzel Jézus még karakterisztikusabbá tette a nagyvacsoráról szóló példázatot, hogy úgy mondjam, azt újra felfestette csak élesebb kontúrokkal. Ez a példázatunknak a bevezető része, a fájdalmas bevezető része, de a példázatot Jézus nem ezért mondta el. Hogy említettem, ez a nagyvacsora példázatában is részben megvan, és főleg a gonosz szőlőmunkások példázatában ezelőtt már Máté 20. fejezetében elmondta. Ami ezután jön, és amit, ahogy említettem, a példázatnak a harmadik mozzanata, erre fogja Jézus helyezni a hangsúlyt. Tudnék arra, hogy a király miután elkészítette a fiának a mennyegzőt, és nem jöttek a meghívottak, kiküld olyan emberekért is, akik nem meghívottak, ugye ez is megvolt már a nagyvacsora példázatában, aztán végül is a ház az tele lesz, és a szolgák begyűjtik, akiket csak találtak, olvassuk a 10. versben, úgy érzékeltet, hogy jókat és gonoszokat egyaránt, tehát mindenkit, aki hajlandó volt elfogadni a meghívást, és azt olvassuk a 10. vers végén, és megtelt a mennyegző vendégekkel. De most jön a példázatnak a legfőképpeni tartalma a 11. verstől, ez a példázatunknak a fókusza, a központja, hogy bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája, és mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Ugye először, aki a Bibliát mondjuk először olvassa, hirtelen nem is érti ezt a mozzanatot, mert hogyha ott volt az, hogy nem a meghívottak jöttek el, hanem jókat és rosszakat összefogdostak itt a szolgák, és így telt meg a mennyegzői ház, akkor az ember először úgy gondolná, hogy az lenne a rendkívüli, hogyha mindenki lenne mennyegzői ruha. Hát hogy itt csak egy emberen nem volt mennyegzői ruha, erre majd vissza fogok térni erre, hogy mindenkin volt, de egy emberen nem volt. De először hadd oszlassuk el az értetlenségünket, mondom, amire hajlamosak lennénk, hogy hogyan is követelhetett mennyegzői ruhát a gazda, amikor talán az embereknek nem volt módjuk mennyegzői ruhát felvenni, hiszen nem ide készültek. Na most ennek a példázatnak, e vonásának a megértéséhez csak egy nagyon kis ismeret szükséges, és az a kis ismeret magából a 10. és 11. versből is, illetve a 12. versből is kiderülhet, tudnék abból a vonásból, hogy a megszólított ember, aki nem volt mennyegzői ruha, az nem szabadkozott, nem mondta azt a gazdának, hogy uram, nem is lehet mennyegzői ruha, mert nem ide készültem. Ugye? Mert talán mi ezt várnánk, hogy ezt mondanám, hogy hát azért nem lehet mennyegzői ruhám, mert nem ide készültem, engem az utakról és a keresztutakról hoztak el ide. De azt olvassuk, ezt a jelentőség teljes mondatot a 12. vers végén, az pedig hallgatott. Tehát ebből a hallgatásból is arra következtethetünk, hogy neki lehetett volna mennyegzői ruhája. Ő igenis ölthetett volna mennyegzői ruhát, és mondom, itt csak azt a kis korabeli szokást kell ismernünk, hogy Palesztinában nagyon nagy kiváltságnak számított, hogy valakit a mennyegzőre meghívtak. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nem csak a meghívást mellékelték azoknak, akik eleve nem tudtak készülni a mennyegzőre, hanem a mennyegzői ruhát is. Tehát ha valakit hirtelenül hívtak meg egy mennyegzőre, nem volt ideje neki előkészülni, amikor megérkezett a mennyegzőnek a színhelyére, jelen esetben a király házához, ott felajánlották mindenkinek a mennyegzői ruhát. ezért hallgatott az illető ember, mert itt a háttérben nem az volt, hogy ő nem vehetett föl mennyegzői ruhát, hanem ez volt a háttérben, hogy ő nem fogadta el a mennyegzői ruhát. Tehát erre nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, mondom, szövegszerűen is kiderül, ha valaki nem ismeri az ókori szokásokat, de egy kicsit utána járunk, akkor ez teljesen bizonyos, hogy akit a mennyegzőre meghívtak, annak mellé kelték a mennyegzői ruhát, ha ő nem tudott előkészülni. Tehát itt nem arról volt szó, hogy ő nem tudta beszerezni a mennyegzői ruhát, nem volt ideje tisztálkodni és tiszta ruhába felöltözni, hanem itt arról van szó, neki is felajánlották a mennyegzői ruhát, ő is fölvette volna, de ő azt nem fogadta el, ő azt elutasította. Na most, hogyha legalább idáig eljutunk a példázat megfejtésében, akkor föl kell, hogy vessük azt a kérdést is a Biblia alapján, hogy mit is jelképez a tiszta vagy a fehér ruha a Bibliában. Itt kikerülhetetlen, csak úgy, mint más példázatokban, hogy ezekben a szemléletes képies történetekben bizonyos jelképek vannak. Tehát, hogyha ezeket a jelképeket nem ismerjük, akkor tulajdonképpen feltöretlen dió marad előttünk a példázat. Nem tudtam a táblára mindent felírni, de néhány alapvető négy Biblia verset felírtam, hogy a Bibliában a ruha minek a jelképe. Mielőtt felolvasnám, illetve rámutatnék ezekre a Biblia versekre, itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliának csodálatos jelképrendszere van, és hogyha valakinek én feltenném a kérdést, hogy mikor olvasunk először ruháról a Bibliában. Ugye amihez csak a Bibliának mondjuk három fejezetét kellett elolvasni a legelejéről, hogy már ruháról olvashatunk, akkor biztos, hogy erre mindenki meg tudna válaszolni, aki legalább az első három fejezetet elolvasta, hogy akkor találkozunk először ruhával, amikor Ádám és Éva elköveti a bűnesetet, és látják azt, hogy mezítelenek, szégyelni kezdik magukat, és maguk alkotta ruhával borítják be a testüket. Ez a Mózes első könyve a harmadik fejezete, az úgynevezett fügefa levél öltözetről szóló rövid bibliai beszámoló. Nem mennék most bele abba, hogy mi volt azelőtt az első emberpárnak a ruhája. Nyilván volt ruhája az első emberpárnak. Az embert az Isten megteremtette és erre a földre teremtette, de minden embernek az intimitását, a maga személyiségét az Isten megőrizte, és Isten nem úgy teremtett embereket, hogy a középkori adamita vallás mondta, hogy Isten mezítelenül teremtett bennünket, mindenki mezítelenül járjon. Az első emberpárnak is volt ruhája, Istentől adott, készített ruhája, de azt látjuk, hogy amikor elkövették az elfordulást az Istentől, akkor ez a ruha eltávozott az első emberpáról. Ezért olvassuk például a Bibliát nagyon mélyen magyarázó Ellen Gould White műveiben két könyvben is, az egyik kapható itt is, a Pátriárkák és Proféták című könyv, a másik most kifogyott, ami a kezemben van, a Krisztus példázatai című könyv, hogy Isten, amikor megteremtette az első emberpárt, ő maga gondoskodott ruháról, fényruháról, ami minden embernek biztosította a maga intimitását, és azt, hogy ne legyen másnak vagy másoknak kiszolgáltatva. Ez valami csodálatosan hozzátartozott az ember teremtéséhez, de amikor az ember elfordult Istentől, akkor ez a ruha is eltávozott róla, és ezért olvassuk a Bibliánk harmadik fejezetében, hogy megnyilatkoztak a szemeik, és észrevették, hogy mezítelenek. És amikor észrevette az első emberpár, hogy mezítelen, akkor gyorsan kapkodva összeállított magának egy öltözetet, és ez volt a fügefa levélruha, ami ettől a pillanattól fogva a Bibliában egy nagyon nagy jelképé válik, tudnék annak a jelképévé, hogy az Isten akar adni ruhát az embernek, és az ember viszont nem fogadja el a ruhát, és ő maga akar készíteni ruhát magának. Tehát ez az egyszerű hétköznapi tárgy a ruha, a Bibliában ettől a pillanattól fogva átvitt értelmű jelképes jelentésűvé válik. Mit értünk ezután ruhán? Ezt írtam fel Ézsaiás könyve 64. fejezet 5. verse, amivel a ruha jelképe először is azonosítható, amikor azt mondja, itt a próféta, illetve Isten szól a prófétán keresztül, amikor azt mondja a zsidó népnek, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát azt mondja itt Isten a prófétával, hogy amikor az ember maga készít ruhát magának, hogy az első emberpár is ugye fügefa levél öltözékkel akarta beborítani a testét, hogy így védje meg magát a rosszal szemben, akkor ez átvitt értelemben úgy értendő, hogy minden ember saját maga akarja megoldani az életét, saját maga akarja védeni az életét a rossztól, saját maga akar egy bizonyos arculatot, egy bizonyos kinézést biztosítani magának. Minden ember érzi magában ezt az erőt és ezt az elhivatottságot, hogy ő képes megoldani az élete problémáit, az élete kérdéseit, és ezért mondja a próféta, hogy minden ember ruhát vesz magára, minden ember valamivel be akarja takarni magát, de, és itt van ennek a versnek a csattanója, ez a ruha mi az Isten szemében. Ez az átvitt értelembe vett ruha, hogy minden ember úgy gondolja a bűneset után, hogy elkövetjük ugyan a rossz dolgokat, de majd legyőzzük a rossz dolgokat. Követünk el bűnöket, de majd kijavítjuk a hibáinkat. Hogy ilyen az életünk, de majd mi helyre hozzuk az életünket. Ez az Isten szemében szennyes és megfertőztetett ruha. Mert az ember nem tudja igazán megjavítani az életét, az ember nem tud igazán megváltozni, saját magát az ember nem tudja felemelni. És ha még egy kicsit itt időzzünk az Ézsás 64.5-nél, tessenek megfigyelni, én csak kivettem ebből a versből ezt a kifejezést, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Van itt még egy szó, amire oda kell figyelnünk, és ez az igazság. Azt mondja itt Isten, hogy az emberek, mi emberek nagyon meg vagyunk győződve arról, hogy nekünk igazunk van. Hogy mi alapvetően jó életet élünk, minden ember valamilyen szinten meg van győződve, hogy az ő élete az kielégítő, jó csapáson jár, jó ösvényen jár. Minden ember arról van meggyőződve, hogy neki igaza van. Ezért is szól így ez az ige, hogy minden mi igazságunk olyan az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát nem azt mondja itt a Biblia, hogy a hazugságaink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Nem azt mondja, hogy a bűneink olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Arra sokkal súlyosabbat lehetne mondani, amit mi igaznak tartunk az életünkben, amikor mi úgy érezzük, hogy mi jól cselekedtünk, vagy helyesen gondolkozunk, vagy így kell másoknak is élni, mert a mi pártunkon van az igazság, akkor Isten előtt ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Félelmetes Biblia vers ez, nem? Nagyon félelmetes Biblia vers. Mert hogyha az lenne, hogy a bűneink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, ezt még úgy értenénk, hogy igen, hát a bűn az visszataszító. De amikor azt mondja a Biblia, hogy amit mi igaznak gondolunk, amit mi helyesnek látunk, amivel sokszor úgy büszkélkedünk és kérkedünk, hogy na most én helyesen cselekedtem, és ez az igazi élet, amit én bemutatok, és ez az Isten előtt, hogyha most mi látnánk, hogy a jó Isten erre mit mond, akkor a Jóisten erre azt mondaná, hogy ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Tehát ezért a Bibliában a szennyes és a megfertőztetett ruha az az embernek a saját maga igazságaival azonos, tehát amit mi igazságnak gondolunk és látunk, ennek a jelképe a szennyes és megfertőztetett ruha. És ekkor már teljesen nyilvánvaló, hogy ehelyett a ruha helyett nekünk egy másik ruhát kell felvennünk. Ehelyett a ruha helyett, a szennyes és megfertőztetett ruha helyett egy tiszta, egy igaz ruhát kell felvennünk. Erről szól a Zakariás könyve 3. fejezet. Ez nem fér ki a táblára, de nagyon fontos fejezet. Zakariás könyve 3. fejezete arról szól, hogy Izrael népének főpapja ott áll az Isten előtt látomásban, és piszkos, szennyes ruhákban áll ott. És az Isten megkönyörül rajta, és azt mondja neki, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és ünnepi öltözetbe öltöztessétek őt. És leveszik Józsuáról, a főpapról, a babiloni fogság utáni főpapról a szennyes ruhákat, és tiszta ruhába öltöztetik őt. Ugye a tiszta ruha a Bibliában az Isten által adott ruha. Ugye megint csak menjünk vissza a bűnesethez. A bűneset után az ember felöltözött fügefalevér ruhába. Ott is volt az Istennek válasza erre? Amikor az ember felöltözött fügefalevér ruhába volt? Mert Isten bőruhákba öltöztette fel az első emberpárt, amivel jerezni akarta az Isten, hogy a fügefalevér ruha az nem megoldás. Fizikailag sem megoldás, mert gyenge, és sokkal erősebb ugye a bőruha, és átvitt értelemben sem megoldás, mert az embernek a saját igazsága olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Az Isten áldozatát vetítette előre, hogy bőruhákat adott az Isten neki, tehát Ádámnak és Évának, az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát vetítette előre, hiszen a bőruhába való felöltöztetés az kis állatok megáldoztatását feltételezi, ezért tudta Isten így felöltöztetni őket, és ez Krisztus áldozatára hívta fel az emberek figyelmét, aki mint ártatlan bárány az életét fogja adni majd az emberiségért. Tehát a két jelkép, a szennyes és megfertőztetett ruha, ez a saját magunk igazságai, a saját magunk cselekedetei és törekvései, amelyekkel mi azt hiszük, hogy megjavíthatjuk az életünket. Itt is azzal találkozunk, mint az egyik elmúlt példázatnál már ezt kidomborítottam, hogy az életben sokkal nagyobb dolog a cselekvésnél az elfogadás. Nem mi magunk akarjuk rendbehozni az életünket, mert a Biblia szerint ez soha nem fog menni. De nehogy úgy képzeljük, hogy egy nagyon passzív dolog az elfogadás sokkal aktívabb és nagyobb dolog, mint a cselekvés. Nem mi akarjuk megváltoztatni az életünket, hanem fogadjuk el, ahogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket. Ugye? Tehát a ruha példázata, illetve a ruha jelképe is erre hívja fel a figyelmünket, hogy fogadjuk el, hogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket, bizony ez sokkal súlyosabb szembefordulás önmagunkkal, mint belemenni számtalan dologba, hogy majd én ezt csinálom, azt csinálom, így lesz jó az életem, amúgy lesz jó az életem, ezt nagyon könnyű megtenni. De az, hogy elfogadni valakitől valamit, ami ellenemre szól, ami nem hagyja jóvá, amit teszek, és radikális, gyökeres változás sürget, ez sokkal nagyobb tett az életben. A ruhának a jelképét, ahogy említettem, most nem akarom felírni a fél Bibliát, például a tékozó fiú példázatában is, amikor a rongyos ruhákat levéteti az apa a fiúról Lukács 15. fejezetében, és tiszta ruhát, ünnepi öltözetet ad rá, ugyanezt fejezi ki. Tehát, hogy ez a fiú belátta, hogy az életét eltékozolt, ő nem tud jobb lenni, ő nem tudja magát megváltoztatni, ez nem is kéri az apa, hogy ő maga változzon meg, hanem az apa megy elébe, az apa mondja azt, hogy vegyétek le róla a piszkos, a szennyes ruhát, és majd én ünnepi öltözetet adok neked. De látjuk, hogy ez végigvonul a Biblián, de próbáljuk meg most meghatározni is, tehát egészen pontosan azonosítani is ezt a jelképet. Az azonosítás megtalálható a Jelenések könyve 19. fejezet 8. versében, amelyben ezt olvashatjuk, hogy a fehér ruha, vagy a tiszta ruha, így fordítja a Bibliánk, hogy a fehér gyolcs, a szentek igazságot cselekedetei. Tehát azért mondtam el nagyon röviden, vázatosan a ruhának a bibliai előfordulásait, illetve hogy végigvonul ez a jelkép az egész Szentíráson, hogy most legyen valami alapunk ahhoz, hogy azonosítsuk ezt a jelképet. Tulajdonképpen ez a jelkép az igaz emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe. Tehát ahol fehér ruhával találkozunk a Bibliában, mint jelképes értelmű kifejezéssel, ez a tiszta emberi jellemnek, a megtisztult emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe, mert ezt szövegszerűen így olvassuk, tehát Jelenések 19.8-ban a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát röviden, egy mondatban, a tiszta ruha vagy a fehér ruha a megváltozott, megigazult, megszentelődött élet jelképe a Bibliában. Ez az, ami emberünknél hiányzott. Tehát most kötök vissza a példázatunkhoz. A példázatban mindenki, aki ott ül a királyi házban, a menyegzői asztal körül, mindenkinek van fehér ruhája. Ez mit fejez ki? Hogy Isten csak azokat engedheti az örök életre, csak azoknak adhat örök életet, akik itt a földön megváltoztak, de nem csak a gondolkodásukban, hanem megváltoztak a jellemükben, megváltoztak a cselekedeteikben is, hiszen a Biblia százszor és ezerszer tanítja, hogy Isten nem az alapján fogja üdvözíteni az embereket, hogy ki mit gondolt, ki minek vallotta magát, vagy ki milyen vallásos vagy hívő embernek állította be magát, hanem az alapján fogja Isten az embereket osztályozni, hogy kinek változott meg nem csak a gondolkodása, mert hiszen ha a gondolkodás megváltozik, annak következményeinek is kell lenniük, kinek változott meg a jelleme és a cselekedetei. Nagyon egyszerű szóval, megint csak csupaszítsuk le a dolgot, hogy teljesen érthető legyen a számunkra, ki lett igazságtalan emberből igaz ember? ki az, aki szembefordult először gondolatban az igazságtalanságával, ez a megtérés, ugye a gondolatban való szembefordulás, a gondolat megváltozása, de utána a gondolkodás módja megváltozása után ki igényelte állandóan az Isten segítségét, hogy ne igaztalan életet éljen, mint amit azelőtt élt, hogy igaztalanul gondolkoztunk, és igaztalanul cselekedtünk, és éltünk, hanem hogy ki lett olyan ember, akinek a jellem, a cselekedete és ezáltal, ugye a cselekedetek visszaadnak a jellemünkre, a jelleme is megváltozott annak az embernek. Tehát mi volt itt a probléma ennél az emberünknél, hogy szem elől tévesztette azt, hogy az örök életre nem lehet igazságtalan cselekedetekkel, nem lehet igazságtalan jellemmel eljutni, mert tulajdonképpen akkor ugyanott az örök életben folytatódna ugyanez, tehát a bűn történelme, márpedig Isten tökéletes megváltást akar, Istennél az örök életben nem lesz már bűn, nem lesz már gonoszság, nem lesz már halál és fájdalom, de ennek van egy feltétel, hogy oda ne kerüljenek olyan emberek, akik ott elkezdenek majd újra kísérletezni a rosszal. Ne kerüljenek olyan emberek, akik megengedik maguknak egy-egy cselekedetükben csak ennyit, hogy vegyenek a fának a gyümölcséről, amire az Isten azt mondta, hogy ne vegyetek. Hát ez nem volt nagy dolog, ugye? Nem volt olyan főbenjáró nagy vétek, amit Éva megengedett magának, de ebből a kis parányi mozdulatból lett ez a nagy, súlyos, borzalmas világtörténelem, amiben mi most élünk. Tehát a példázat arról szól, hogy amikor a király bemegy, hogy megnézze a mennyegzői sokasságot, látott ott egy embert, aki úgy gondolta, hogy ő akkor is üdvözülhet, akkor is eljuthat a mennybe, hogyha ő megenged magának igazságtalan cselekedeteket, vagy vannak jellemhibái, amelyekről nagyon is tud, de hát mentegeti magát, hogy ezzel vagy azzal nem olyan nagy főben járó hibával Isten még üdvözíteni fog engem. Úgy gondolom, hogy ha mindezt így azonosítjuk, és komolyan vesszük a példázatnak ezt a jelképét, a ruha jelképét, akkor ez a példázat nagyon nagy megszólító erővel közeledik hozzánk. Mi nekünk is föl kell, hogy vessük a kérdést, hogy mi szeretnénk-e élni, vagy nem szeretnénk élni. Mert élni az Isten világában csak úgy lehet az örök életben, hogy az ember már itt, ebben a világban, ebben a földön szembefordul a hibáival, szembefordul a jellemhibáival, szembefordul az igazságtalan cselekedeteivel, hogyha ezt nem tesszük, és ezek megmaradnak, akár a jellemünkben, akár a cselekedeteinkben, Isten így nem adhat nekünk örök életet, mert akkor kiszámítható a következmény, hogy ott az örök életben is elkezdődne ugyanaz, ami itt a Földön olyan sok szomorúságot és fájdalmat okoz nekünk. Mint említettem, ez a példázatnak a legfőbb vonása, és itt egy kicsit álljunk meg a példázatnál, mielőtt tovább mennénk. Néhány kérdést vessünk fel. Például ilyen kérdést, hogy valóban meg tudunk-e változni mi emberek? Tehát meg tudunk-e mi változni a jellemünkben és a cselekedeteinkben? Vagy ez csak egy felhívás? Ez csak egy magas szint, amit úgyse senki nem fog átugrani, de ez olyan jól hangzik, szépen hangzik, hát magasra kell állítani a mércét, mert akkor az emberek úgyis többre fognak törekedni. Hát hogyha lejjebb állítjuk a mércét, akkor eleve kevesebbet fogják teljesíteni az emberek. Tehát még egyszer hadd vessem fel a kérdést, hogy lehetséges-e itt a Földön teljesen megváltozni a jellemünkben? Lehetséges-e az, hogy jellemvonások elmaradjanak az életünkből? Olyan jellemvonások, amelyek nyomán talán számon tartottak bennünket régen. Hogy az ember hiú, az ember irigy, az ember haragos. Ugye sokszor így egy-egy jellemvonást ugratunk ki, és azt mondjuk, hogy hát ezt az embert különösképp ez jellemzi. Még igazán hívő emberekről is, hogyha megkérdezzük a hittestvéreiket, hogy mégis hát mit gondolsz, hogy mi nála a probléma, mit kell neki leküzdenie, azt hiszem, hogy minden hívő ember tud a maga hittestvérénél is egy ilyen vonást találni, hogy ez az ember egy kicsit azért elhamarkodottan ítél, ez az ember gyorsan haragra robbantható, ez az ember meggondolatlan sok esetben, ez az ember ilyen és ilyen helyzetekben ezt és ezt mutatta meg magából. Szóval a kérdés jogos, hogy vajon teljesen kitisztulhatnak-e a rossz jellemvonások az életünkből. A Biblia erre határozott igennel válaszol, és meg is mondja a titkát, hogy hogyan tudjuk a helytelen jellemvonásainkat és a helytelen cselekedeteinket legyőzni. Itt is most arra szorítkozom, ahol a ruha jelképét érinti a Szentírás. Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében van ez a kifejezés. Jézusnak a Laodícia beliekhez írott levelében, Jelenések 3.18-ban, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ember önmagát legyőzni nem tudja, az ember jobb jellemvonásokat önmag erejéből nem tud kifejleszteni, de két szóban megmondta a titkát annak Jézus, hogy hogy lehet belőlünk más ember. És ez a két szó így hangzik, védj tőlem. Mind a két szó hangsúlyos. Istentől kell vennünk, tehát ezt Istentől tanulhatjuk el, tőlem. De neked személyesen kell ezt elvenni. Védj tőlem. Ez a Bibliának egyik legnagyobb felszólítása, amelyben ott van az, hogy ha valakinek nem Isten a mintája, nem Isten a példája, nem Krisztus áll a gondolkodásának középpontjában, és hogyha nem személyesen törekszik arra, hogy Krisztustól vegye a példát, és nem akar személyesen hasonlítani Krisztusra, akkor soha jobb ember nem lesz az ember. Ebben a két kis kifejezésben benne van a jelen átalakulás egész ABC-je, és egész magas rendű filozófiája, hogy az Isten nekünk nem egy nagy könyvet adott, nem egy nagy filozófiát, vagy egy nagy tanrendszert adott. Isten elküldte hozzánk a saját egyszülött fiát, hogy pontosan mutassa be, hogy hogyan kell élni. Na most, hogyha az ember Krisztus életét tanulmányozza, hogyha Krisztus köti le a figyelmét, ha mindig új és új dolgokat lát Krisztus életében, és mindig érzi az ember magát megfedni, hogy Jézus ugyanilyen természetben, mint amiben én élek, ugyanilyen természetben tökéletesen tudott viselkedni, honnan van az, hogy én mindig elbukom, honnan van az, hogy én ennyit hibázom az életben. Ha egy embernek a gondolkodásmódját Krisztus köti le, és a mérték Krisztus lesz az életében, akkor majd tud venni tőle olyan példát, amire az erőt is meg fogja kapni Krisztustól. Ez a személyes hitharcnak, vagy a hitküzdelemnek a lényege. Erre mondta Pál apostol Timóteusnak, harcold meg a hitnek szép harcát. Harcold meg a hitnek szép harcát. Mit jelent a hitnek szép harca? Látom a példát, látom a tökéletes mintát, és érzem azt, hogy Jézus azért jött el erre a földre, és azért jött ugyanilyen természetben, mint én, mert ehhez akar engem hozzásegíteni, hogy én higgyek abban, hogy ugyanolyan lehetek, mint ő. Ezért mondja Jézus itt a Jelenések 3.18-ban, hogy tulajdonképpen három dolog kell ahhoz, hogy a jellemünk átalakuljon. Az első dolog védj tőlem, ugye a védj tőlem után mi következik? Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ugye a tűzben megpróbált arany a hitnek a jelképe. Ugye hit nélkül lehetetlen megragadnunk Jézus példáját, ha Jézus csak egy nagy személyiségnek tartjuk, vagy egy igaz valakinek, de nem hiszünk abban, hogy Jézust lehet követni, akkor tulajdonképpen nem beszélhetünk hitről. Keresztény értelemben csak akkor beszélhetünk hitről, ha valaki hisz abban, hogy Jézust lehet követni. Ugyanúgy lehet élni, mint hogy Krisztus élt. Ugye ezért mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye gazdagságot az szerezhet az életünkben, azáltal leszünk kiteljesedett, érett és arányos személyiségek, ha Krisztus életét tanulmányozva, Krisztus szavait és példáját tanulmányozva, mindenre azt mondjuk, hogy igen, ez is tökéletes példa, ezt eddig sem tudtam, eddig sem így értem, de most már látom ezt, örülök ennek, kérem az erőt, hogy ugyanúgy tudjak élni, hogy Krisztus élt. Ez egy folyamat az életben, ez a hitnek szép harca, amelyel Pál apostol biztatta ugye, a munkatársait. A második dolog, hogy védj tőlem a tűzben megpróbált arany után fehér ruhákat, hogy ki ne láttassék a te mezítelenséged rúdsága. Nagyon érdekes ebben a kifejezésben ez a mezítelenség rúdsága. Újra elő fog jönni majd a Jelenések könyve 16. fejezet 15. versében, amelyről majd később fogok beszélni. Ugye azt mondja itt a felszólítás, Jézusnak a felszólítása, hogy csak az az ember jut el megváltozott jellemre, aki semmilyen hibájával nem köt alkut. Ez ugyanolyan, mint hogyha az ember felvesz egy ruhát, de bizonyos helyeken az a ruha felhajtódik, vagy nem teljesen borítja be a testet, és mindannyian láttunk már ilyen helyzetet talán az életben, hogy valaki felvett egy nagyon szép ruhát, de alatta valami kilátszott, mondjuk egy nem egészen megmosott láb, vagy köröm, vagy nem tudom én mi, és aztán az nagyon kellemetlen és nagyon fájó érzés, amikor az ember rádöbben arra, hogy bár mindenki látja a szép ruháját, de a következő tekintettel azt is kiszúrja, hogy retkes a lába az illetőnek. Ugye? Tehát az mindenféleképpen egy óriási kontraszt, és ugye erre épít erre az óriási kontrasztra a Szentírás, hogy azért vegyél fehér ruhákat, hogy ki ne láthassék a te mezítelenséged rúdsága. Tehát amit csak megismerünk Krisztusból, amiben Krisztus nekünk mérték és példa, ott mindenben követni Krisztust, ez a szabály. Ha valaki olyan keresztény életet akar élni, hogy úgy nagyjából, hatvertünknek egyébként egyik legnagyobb veszélye és fenyegető veszélye, amikor az emberek csak úgy nagyjából meg körülbelül akarnak valamit megcsinálni. Tetszenek tudni, hogy milyen az az iparos, aki bejön a lakásunkba, aztán nagyjából megcsinálja a dolgot, ami kétszer annyira folyik a csap holnap, mint ahogy tegnap folyt. Vagy ugye ez a nagyjából egészéből cselekvés, erre mondják az emberek, hogy bárcsak hozzá se nyúlt volna. Ugye? Tehát erre nagyon vigyázzunk, mert hogyha igaz az, amit Pál apostol mond a Filippi levélben, hogy engem megragadott a Krisztus, akkor a Krisztusnak az egész életünket meg kell ragadni, és Krisztus mindenben példa kell, hogy legyen a számunkra, nem csak mondjuk az erkölcsi életben, hanem mondjuk az életmódunkban, kifejezetten anyagi dolgokban is, pénzkezelésben is, mindenben az életünkben. Ha valaki nagyjában befogadja Krisztust, de vannak még le nem fedett részei a lényének, ez olyan, mint hogyha kilátszik a mezítelenség rúdság, annál rosszabb. Annál rosszabb. Tehát, hogy lehet igazi megváltozott jellemre jutni? Igazi hitet kell venni Krisztustól, hogy higgyünk abban, hogy mindenben követhető Krisztus, ez az első. A második, hogy teljes győzelemre van szükség, itt nem lehet a lényünkben olyan részeket hagyni, amelyekben kilátszik a mezítelenség rúdsága, és ott jön még a harmadik dolog, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy kend meg a szemeit szemgyógyító írral, hogy lássál. Tehát szükség van egy lelki szemléletű életre, egy Szentlélek által vezetett életre, amikor az ember lelkiképpen közelíti meg a dolgokat, és nem a maga durva testiességében, hogy hát én sem vagyok a legrosszabb ember, nálam is vannak még rosszabb emberek, hanem olyan módon, hogy fájjon az embernek az a rossz, amit elkövetett, mert hogyha fáj az a rossz, és nem másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor biztos, hogy Isten majd el is tudja venni azt a rosszat. Tehát hadd hívjam fel erre a figyelmet, hogyha valakinek kétsége merülne fel, hogy lehet nekünk más jellemre eljutni? Lehetünk teljesen más kicserélt emberek? Akkor csak a Jelenések 3.18 jusson az eszünkbe, hogy Jézus Krisztusnak van ilyen kijelentése, hogy igen, lehetünk. Ebből egy másik kérdést is hadd tegyek fel, és az a kérdés így hangzik, hogy állhat-e valami is ellent a jellem átformálódásunknak? Meg lehet-e akadályozni azt, hogy egy ember megjobbuljon és teljesen megváltozzon? Mert nagyon sok ember így gondolkozik, hogy én jobb ember lennék, de hát nem olyanok a körülményeim. Meg én ezeket a géneket hoztam, ilyen családból származtam, így neveltek engem, meg ebben a piszkos világban élek, nekem is egy kicsit a piszkot fel kell vennem, és ezzel élnem kell. Szeretném itt is nagyon határozottan leszögezni, hogy a jellem átformálódás útjába senki nem állhat egy valaki kivételével, és ezek a saját döntéseink. Nem lehet arra hivatkozni, hogy bennünket más emberek tesznek rosszá. Nem lehet arra hivatkozni, hogy a körülmények tesznek rosszá. A jellem átformálódás az minden embernek a kezében van, minden ember döntéseinek a kezében van. Ha van igazi példánk, ha teljességre akarjuk vezetni a győzelmünket, ha lélek segítségét kérjük, akkor a Római Levél 8. fejezetével mi is föltehetjük a kérdést, mint Pál apostol, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez a kérdés idevág. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, soha nem lehet arra hivatkozni egy keresztény embernek, hogy azért tett valami rosszat, mert egy másik ember vagy a körülmények rászorították arra a rosszra. Ha egy keresztény ember rosszat tesz, az csak a hitetlenségének az árulkodó bizonyítéka, vagy a jellem átformálódásban annak, hogy nem veszi komolyan a küzdelmét. Csak a saját hibáinak a bizonyítéka. Senki sem ég, sem föld, sem ember, sem pokol nem árhat ennek az útjában, ezért érdemes elolvasni ezt a római levél 8. fejezetének a végét, ahol Pál apostol végig sorolja, hogy senki nem állhat annak útjában, hogy elszakítson bennünket Krisztus szeretetétől. És hogyha nem szakadunk el Krisztus szeretetétől, akkor Krisztus a lélek által ezt a munkát véghez viszi az életünkben. Többször felhívtam a Bibliakör tagjainak a figyelmét, hogy olvassunk zsoltárokat. A Zsoltárok könyvében nagyon sokszor ismétlődik ez a kifejezés, hogy szorultságomban tágas teret hagytál nekem. Ez is idevág. A legnehezebb emberi élethelyzetekben tágas terünk van. Mire? A megváltozása, a megjobbulása. Sokszor az életnek a kínjai, a nehézségei, szóval a szorult helyzet. Sokkal többet használ a jellem átalakuláshoz, mint a könnyű helyzet, az egészséges helyzet, a fiatal életkor, a kényelmes élet. Szorultságomban tágas teret hagytál nekem, Dávid milyen sokszor mondja ezt Istennek elismerőleg és leborulva előtte, mert a jellem átformálódásnak semmi, de semmi nem állhat útjában. Noé igaz jellemet fejlesztett akkor, amikor az egész világ hazug volt, sőt betelt a föld erőszakossággal. Olvassuk Mózes első könyve 6. fejezetében. József, akit eladtak a testvérei, igaz jellemet fejlesztett egy idegen országban, számkivetetésben, a börtönben. Miért? Azért, mert semmi nem tudta elválasztani az Isten szeretetétől, és Isten tudott működni az életében. Tehát tulajdonképpen erre a kérdésre is megadhatjuk a választ, hogy semmi, de semmi nem tántoríthat el bennünket a jellem átformálódástól, csak is egyedül a mi gyengességünk és a mi magunk rossz döntései. Még egy különleges problémáról hadd emlékezzem meg, mert tudom, hogy sok embernek, beleértve magamat is, nagyon sokszor ez a problémája, hogy sok ember talán a szenvedésben, vagy a betegségben, vagy a nehéz életkörülményekben tényleg komolyan keresi az Istent, és Isten nagyon komolyan meg tudja őt változtatni. Persze csak később látják majd az embereknek, maga az az ember is pár hónappal, évvel később, hogy mi mindent tud Isten kitisztítani ilyen körülmények között az életéből. De sok ember panaszkodik arra, hogy ő az életben egy valamit nem tud igazán elviselni, és ez pedig a pletyka, a susárlás, hogy mit mondanak rólunk az emberek, hogy befeketítenek bennünket, hogy viselkednek, és milyen híreket terjesztenek rólunk. És ahogy hát mindannyian látjuk, hogy a mai világban is nagyon sok ember van, aki hát ettől lesz depressziós, lelki beteg, hogy hát rettenetes ez az emberi világ, itt nincs figyelme az embereknek a másikra, itt nincs egy jó szava az embereknek, itt nincs tapintat, itt nincs türelem. Szóval, hogy borzalmas, hogy az emberek mennyire nem szeretik a másikat, és hát tudok én egy ilyen világban más ember lenni, hát akkor szinte eltaposnak majd engem, mert hát ennek a világnak a törvénye a farkas törvény, a vas törvény. A Bibliában van egy gyönyörű zsoltár, ez a 112. zsoltár. Nem véletlenül ajánlom a zsoltárokat, még egy zsoltárt szeretnék ma este szóba hozni. A 112. zsoltárban van, csak ezt az egy mondatot jegyezzük meg, hogy mit mond a jellemben fejlődő emberről. A jellemben Krisztushoz hasonlóvá fejlődő emberről. Általában ez röviden a Bibliában ennyit jelent, hogy igaz ember. Igaz. Ha azt olvassuk, hogy igaz vagy igaz ember, mindig azokra vonatkozik, akik megszentelődni, Krisztushoz hasonlóvá válni akarnak, hiszen Krisztusról mondja azt Jelenések könyve, hogy ő a hű és az igaz. Tehát Krisztusnak a legrövidebb jelzője az, hogy igaz. És azoknak az embereknek is, akik hozzá hasonlóvá akarnak válni, hogy igaz. És azt mondja itt a 112. zsoltár, hogy az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Olvastam ezzel kapcsolatban egy nagyon szép magyarázó mondatot, ami így hangzik. Az emberi jellemet a rágalmazás és a befeketítés nem tudja megváltoztatni. A hírnevünket elvehetik az emberek, a jellemünket nem vehetik el. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Ugye az emberi világban mindannyian ki vagyunk téve annak, hogy hamis beállításban mutatnak be másoknak, sokszor még egy hívő közösségnek is legakutabb problémája az, hogy ki mit mondott a másikról, meg ki hogyan állította be a másikat. Milyen jó lenne ekkor erre emlékezni, hogy a hírnevet el lehet venni. Hogy ahogy mondja a népi mondás, hogy a becsületet könnyű elvenni, és nehéz visszaadni. Ez igaz. Ez igaz. Embereket olyan gyorsan lehet befeketíteni, rágalmazni, olyan gyorsan be lehet úgy állítani, hogy az addig legjobb embert a világ legrosszabb emberének fogják tartani. Egy-két ügyesen megcélzott nyíl és beszéd ezt el tudja végezni. De ilyenkor gondoljunk arra, hogy a hírnevet el lehet venni, de a jellemet soha nem lehet elvenni. A jellemen ez egy karcolás nem kell, hogy ejtsen. Bármit mondjanak rólam, vagy bárkiről, hogy én tudom azt, hogy Krisztus a példám, akkor én nem azzal foglalkozom, hogy ki mit mondott rólam, meg vajon igaza van-e, vagy mennyiben van igaza, vagy mit válaszoljak rá, vagy hogyan és mint, tehát nem megyek bele ebbe a hínárba, hanem azt mondom, amit Pál apostol mond az első Korintusi levél 4. fejezetében, gyönyörű része ez a Bibliának, ez az 1 Korintus 4, amelyben azt mondja az apostol, hogy én ezt egy kis dolognak látom, hogy megítéltek, vagy emberi ítéletnap megítél engemet. Engem egy valaki fog megítélni, és ez az Úr. Mert én semmi rosszat nem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva, hanem abban reménykedem, hogy az Isten igazságos lesz, és én tudom, hogy minden jó, ami benne van, azt az Isten, bennem van, azt az Istentől kapom. És én még többet akarok kapni az Istentől. Én nem azzal foglalkozom, hogy emberek mit mondanak rólam, hanem azzal foglalkozom, hogy engem Krisztusból minden nap valami megragadjon, valami megállítson, valami előre vonjon. Tehát még egyszer mondanám ezt, hogy lehetséges teljes jellem átalakulás itt a Földön, hogy ebben senki nem lehet akadály, csak az, hogyha mi föladjuk ezt a küzdelmet. És még egy harmadik kérdés, hogy ez tényleg be fog teljesedni a végső napokban? Csak két rövid szóra hadd utaljak. Jelenések könyvében a 3. fejezet 18. versében, tehát azt olvastuk, hogy védj tőlem fehér ruhákat. Ez az utolsó laodicei üzenetben van, tehát a végső idő keresztényeinek szól. Védj tőlem fehér ruhákat. Tovább olvassuk, és jelenések könyve 16. fejezetéhez elérkezünk, amelyben az utolsó 7 csapás ideje van előttünk, és azon belül is a 6. csapás. Amikor így szól a jelenések 16-15, ez a 6. csapás idején megszólaló ige, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy ki ne láttassék az ő mezítelenségének a rútsága. Ugyanaz a mezítelenség rútsága, a 3.18-ban, mint a 15-ben, de nem erre hívom fel a figyelmet. Hanem arra, hogy Jézus itt azt mondta, hogy védj tőlem, itt meg azt mondja, hogy boldog, aki őrzi a ruhákat. Tehát igenis lesznek olyan emberek, akik felveszik a tiszta ruhát, és akiknek már csak őrizni kell azt a tiszta ruhát. A 7 csapás idején tudnélik nem lehet már megváltozni, akkor már nem lehet igaz új jellemet nyerni, de őrizni viszont lehet és kell is azt a tiszta ruhát. Itt szeretném kiemelni a példatörténetünkből azt, hogy milyen érdekes a példatörténetünkben, tehát az eredeti példázatban, hogy amikor a király bemegy, és megnézi a mennyegzői sokasságot, mindenkin van fehér ruha. Tehát, hogy úgy mondjam, a fehér ruhát nagyon könnyű megszerezni, el kell fogadni. Ők őrzik ott már a fehér ruhát. Az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, annak nem azt mondja ott a gazda, hogy akkor vegyél most fehér ruhát, vagy most adunk fehér ruhát. Ez az idő lejárt. Itt térnék rá a példázatnak a profétikus mozzanatában arra a kérdésre, amit itt a táblánknak a 3. sorában levő igehelyek mutatnak meg, hogy tudnék a Biblia szerint ez a példázat az egyik legnyilvánvalóbb jele annak, hogy Isten az emberek megítélését milyen formában fogja elvégezni. Mert ha a példázatot behelyettesítem a történelembe, itt nagyon röviden jelzem a történelmet, amelynek a lezárulásához teszek mindig egy kérdőjelet, mert Jézus második eljövetelének az időpontját nem tudjuk. A második eljövetele előtt már megkezdődik maga a mennyegző, tudnék olyan szempontból, hogy a király bemegy, és megnézi, hogy kinek van fehér ruhája. Ez annyit jelent, hogy az ítélet Tehát az ítélet Jézus második eljövetel előtt meg kell, hogy kezdődjék. Erről az Ószövetségben Dániel könyve 7. fejezetében a 9-től a 14. versig szemléletes bemutatás van, tehát egy vízió, egy látomás. És a Péter első levele 4. fejezet 17. verse az Új Szövetségben pedig azt mondja, hogy először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Tehát az ítélet nem olyan, ahogy sokan elgondolják, részben önhibájukon kívül gondolják el így az emberek, mert a középkorban úgy tanította a hatalmi egyház az embereket, hogy az ítélet az olyan szempillantás alatt lesz, és akkor Isten jön egy morc bíró, jobbra-balra választ embereket, és egy pillanat alatt minden ki fog derülni, és jaj nektek, mert hát nagyon sokan vesznek el, és nagyon kevesen fognak üdvözülni. A Biblia szerint Isten nem egy pillanat alatt fog ítélni, mert az Isten minden dolgába bepillantást enged így az ítéletébe is, hiszen az ítélet az egyik legérzékenyebb dolog az életben. Isten a mennyben elkezdi az ítéletet, és az ítélet halad előre, és amikor az ítélet befejeződik a mennyben, és jelképes értelemben, amikor az Isten látja, hogy kin van rajta a fehér ruha, akiken a fehér ruha ott van, tehát akiken az Isten bizonyított, hogy ezek az emberek megváltoztak, ezek az emberek törekedtek egymás életre, teljes komolysággal vették a jellem átalakulást, azokat fogja feltámasztani Jézus második eljövetelekor. Tehát az ítélet az egy folyamat, és mondom, a példázatok világában ez a példázat azért rendkívüli, mert rámutat arra, hogy mielőtt elkezdődne maga a mennyegzői vacsora, azelőtt bemegy a király, hogy megnézze a sokaságot, ez fejezi ki az ítéletet. Ugye az ítélet előbb elkezdődik, mint ahogy Jézus másodszor eljönne, hiszen Jézus, amikor másodszor eljön, akkor már érvényt szerez az ítéletének, tehát akkor már végrehajtja az ítéletet. Erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet, csak úgy, mint most már időszükében röviden utalok a példázatunknak az utolsó mozzanatára, hogy az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, tehát nem, itt hadd tegyem hozzá, nyilván ennél az embernél nem arról van szó, hogy itt egy ateista ember lenne. Ez az ember végül is elfogadta a meghívást. Ez ember odaült, ő is ott akart lenni az örök életben, hitt a maga módján Istenben, de ez a hit ez nem elégíti ki a bibliai várakozásokat. Isten nem ilyen hitet akar adni az embernek, hogy méltóztassunk elfogadni, hogy ő létezik. Ez nem hit. Erre mondja a Jakab levele első fejezet, hogy az ördögök is többet tudnak ennél, mert még az Istent rettegik is. Ez nem hit, hogy valaki elfogadja, hogy Isten létezik. A hit az ott kezdődik, amikor valaki elfogadja azt, hogy lehet isteni módon élni ebben a világban. Lehet Isten példájára, Jézus példájára élni ebben a világban. A hit az itt kezdődik. És ez az ember nem nyert bebocsátatást a mennyegzői vacsorára, sőt azt mondta a mennyegzős gazda, hogy vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, és ott lesz sírás is. Nem fogcsikorgatás, helyesen így kellene fordítani, fogak vacogása. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ez a kifejezés, hogy külső sötétség. Ennek a megismétlése, ugyanez a kifejezés, hogy sírás és fogvacogás. Ez a Bibliában mindig a teljes elveszésnek a képe. A Biblia szerint van örök élet, egy örökké tartó boldogság, mert hiszen a vacsorában, vagy a királyi mennyegzőn a menny és a föld egyesül, ezért vacsora, mindenki leül az asztalhoz, a menny küldötte is, és a föld küldötte is. Ezzel szemben nem az lesz, hogy más emberek fődögélnek a pokolban, vagy kínosztatnak örökkön örökké, hanem lesz elveszés, külső sötétség, sírás és fogak vacogása. Abdiás könyve 16. fejezetében azt olvassuk, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Máté evangélium a 26. fejezetében Jézus azt mondta az utolsó vacsorán Júdásra, hogy jobb lett volna, ha meg se születik. A 37. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy láttam a rosszat szétterjeszkedni, mint egy gazdag lombozatú vadfa, de kerestem a helyét, és nem volt található. Tehát a rosszból nem lesz semmi, nem marad meg. Ilyen nem lesz, hogy megmarad a rossz, csak vagy mit tudom én, örökké valami gyötrelmes égésben, vagy valamiben. Nem található. Tehát a Bibliában elég komoly kifejezések, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Meg jobb lett volna, ha meg se születik, vagy nem található. vagy a gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, és lehetne még sorolni más kifejezéseket, de elégedjünk meg ennyivel, hogy a külső sötétség, a sírás és fogacogás ennyit jelent, hogy embereknek nem lesz joguk az életre, semmilyen formában nem lesz joguk az életre. Lesznek emberek, akiknek lesz joguk az életre, akik felöltötték Krisztusnak a tiszta ruháját, akik hittek abban, hogy Krisztushoz hasonló módon lehet élni. Akik ebben nem hittek, azok ugyan milyen életben akarnának élni? A rossz életében? Hát Isten nem rossz életet, az Isten nem tart fenn és nem teremt. Most csak kegyelemből tartja fenn ezt az életet, hogy meg tudjunk változni. Tehát a példázatnak ez az utolsó mozzanata is rendkívül hangsúlyos, de hát átengedem majd a szót a kérdezéseknek. A példázatnak ezt a harmadik mozzanatát szerettem volna kinagyítani, a jellemátalakulást, a jellemátalakulás szükségességét, lehetőségét, mindenki számára járható útját, és az, hogy itt csak mi hibázhatunk, ne fogjuk a körülményekre, a világra, semmire se. Ha valaki meg akar változni ezen a földön, megváltozhat, mert Istennek erre a Istennek van erre ereje is, az ember számára ezt a lehetőséget az Isten mód felett, mérték felett biztosítja. Azt hiszem, hogy ennyi fért bele a mai Biblia körünkbe. Most szívom a szót, és lehet a mai témánkkal kapcsolatban föltenni kérdéseket, hozzászólni. Igen, nagyon jó kérdés ez. Biztos, hogy a fehér ruha felöltése az folyamat, hiszen ha a fehér ruha a szentek igazságot cselekedetei, tehát jellemátalakulás cselekedetek megváltozása, más bibliai kifejezéssel megszentelődés, akkor a megszentelődés folyamat. De azért érdekes a kérdés, mert a Biblia ott nem azt nem mondja, hogy ez gyors vagy hosszadalmas. Minden folyamat attól függ, hogy milyen erők hatnak. Ha valakit megragadott a Krisztus, hogy idéztem a Filippi levélből Pál apostol kifejezését, akkor ez lehet egy nagyon gyorsan lezajlódó folyamat, mint hogy a példázat is inkább ezt sugallja, mert itt nem, hogy mondjam, nem nagy idő telt el a megszólítás és az ott ülés között. De nem is ez a döntő, nem is ez a lényeges, az biztos, hogy folyamat, de mindenkinek az életében más és más folyamatok vannak, és egyáltalán nem lehet a másikhoz hasonlítanunk magunkat, hogyha a másik embernek 5 év kellett, vagy 10 év, akkor nekem bezzeg ennek a duplája kell, vagy valami ilyesmi, szóval ezt nem lehet így elmondani, hanem itt minden attól függ, hogy milyen erőket engedünk hatni az életünkben, mert, hogy úgy mondjam, az életben meg lehet változni nagyon, nagyon gyorsan, viszonylag belátható időn belüli gyorsasággal is. Például emberek életében a nagyon nagy megrázkódtatások, ha jó irányba mennek, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. A nagyon nagy tapasztalatok, vagy nagyon mély átélések, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. Most, hogy kellőképpen még válaszoljunk a kérdésre, keresni kell más bibliai jelképeket, illetve más bibliai helyeket. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve van tele ezzel a jelképpel, ugye ez látszik a táblán is. A Jelenések könyve 7. fejezetében a ruha mellett egy másik jelképe is feltűnik a megszentelésnek, és ez pedig a ruhának a kifehérítés. Ez is a ruhával van mondjuk összefüggésben. Tehát amit tetszett mondani, az tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában két dolog. Ugye a ruha a piszkos, először kimossuk, tehát a szennyet eltávolítjuk. Utána pedig hát a régi világban még kiszokták fehéríteni a ruhát, tehát hogy ugyanolyan legyen az állóképessége, mint ami újkorában volt, és ezért olvassuk a Jelenések 7. fejezetében, hogy lesznek emberek ezekben a végső történelmi időkben, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát a megtérés után a megszentelődés, de itt se érzékeltet időt. Ugye az biztos, hogy a megtéréshez képest a megszentelődés az még inkább folyamat, ugye a megtérés egy viszonylag körülhatárolt időben játszódik le, de azért a megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, ez annyit jelent, hogy ez a dolog ha igazi a megtérés, ha ott valódi erők hathatnak, isteni erők hathatnak, akkor a kimosás után a kifehérítés az egy természetes következmény, és viszonylag gyorsan lezajlódik. Itt jegyezném meg, hogy a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvet úgy is lehet olvasni, a második kötetet, hogy csak ennél tessenek fellapozni. Tehát a jelenések 7. fejezeténél, és csak ehhez a kommentárt tessenek elolvasni. A könyv ezzel nagyon részletesen foglalkozik, hogy mit is jelent ez, hogy megmosni és megfehéríteni ruháikat a bárány vérében. Na most még valamit hadd mondjak, hogy a mi magunk életében ehhez persze sok türelemre van szükség. Ha valaki nem a jobblator esetében van, akinek a megmosás és megfehérítés szinte ugyanaz az időpillanat volt, mert ő annyira mélyen megtért, annyira mélyen fájlalta az egész életét, és még a társát is figyelmeztette, hogy mi méltán függünk itt a kereszten, de ő ártatlanul van itt, hogy nála ugye ez egybeesett, és ezért ígérhette meg neki Jézus, hogy velem leszel a paradicsomban. De más embereknél, ahol mondjuk már megvolt a megtérés évekkel, évtizedekkel ezelőtt, és hát ahogy tetszett mondani, hogy sok küzdelmei vannak az embereknek, sok buktatója van ennek a megszentelődésnek. Ott is azt kell tekintetbe venni, hogy lehetséges, hogy azért nem haladunk kellőképpen ezen az úton, mert nem engedjük az Istennek az erejét és az isteni segítségnyújtást megfelelőképpen érvényesíteni. Van, amikor az ember maga akarja átvenni a karmesteri pálcát, és a megtérése után maga akarja hát irányítani az életét, holott a keresztény élet az a Róma 8.14 élete. Ugye, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát, ha az Isten vezérli az embert, akkor a megszentelődés is nagyon szép léptekkel halad előre, és ne felejtsük el, hogyha vannak hosszadalmas utak is, ezek csak azért hosszadalmasak sokszor, mert Isten a mennyből nem csak egy emberre visel gondot, hogy most egy ember megszentelődjön, hanem embereket összeköt egymással, és például egymás hibáiból, vagy egymásnak a kudarcaiból, vagy egy keresztény közösségnek a gyötrelmeiből sokszor annyit tudnak tanulni az emberek, és annyira erőteljesen kitisztul valami, szóval Isten mindent lát, és ezt a sok-sok szálat ezt egybeköti, és így lesz az ígéret, hogy majd lesz egy olyan egyház, a jelenések 19. fejezete szerint, hogy tiszta fehér gyolcsba öltözött egyház, tehát hogy a bárány mennyegzőjére az ő mennyasszonya elkészítette magát, vagy az Efézus levél 5. fejezetének az egyháza, hogy ezen az egyházon nincs se szeplő, se sömörgözés, se más eféle. Tehát Isten ezt a megszentelődést úgy akarja előrevinni mindig a történelemben, hogy minden embert belekalkulál ebbe a folyamatba. Ez ugyanolyan, mint Jézus mellett is ott volt a 12 tanítvány, és a 12 tanítványnál nem úgy volt, hogy voltak gyorsabban megszentelődő emberek, mint mondjuk János, és voltak nehezebben megszentelődő emberek, mint mondjuk Péter, és voltak olyan emberek, akik nem csak hogy a megszentelődésre nem jutottak el, de a megtérésre, és mondjuk Júdás. És Jézus mind a 12-nek az életét valahogy úgy irányította, és úgy segített, hogy egymás hibáiból tanuljanak, egymás kudarcaiból. Tehát ez valami mérnöki pontossággal előre haladó dolog, amit mi nem tudunk átlátni, vagy teljes mértékben nincs a hatalmunkban, de az a fontos, hogy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor valami visszaesést látunk, vagy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor kellő fejlődést nem tapasztalunk, hanem annál inkább menjünk ahhoz a forráshoz, aki nekünk erőt tud adni. És ne azzal foglalkozzunk, hogy mi most mit követtünk el, vagy mások esetleg mit szólhatnak hozzá. Ez az élet minden területén igaz, tehát ha az előadásban említettem mondjuk az életet általában, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mit mond, keresztény közösségben is ez a fontos, hogy ott az ördög még inkább arra törekszik, hogy a legfontosabb kapcsolatot széttörje, mert a legfontosabb kapcsolatunk mégis a Krisztussal való kapcsolat. És hogyha azt sikerül meggyengíteni, akkor valaki lehet nagyon jó egyháztag, meg lehet beírva a neve ugye a gyülekezet könyvébe, de hát hogyha a Krisztussal való élő kapcsolatát sikerül meggyengíteni, akkor nincs mérték, nincs Krisztushoz való hasonlás, tehát nincs megszentelődés. Tehát mindig ez a legfontosabb, és ezt fordítva is el lehetne mondani, ha bármi történik az életünkben, nehézségek, megrovások, szerencsétlenség, megalázás, stb. De ezek mindinkább visszavezetnek bennünket Krisztushoz. És nem magunk akarjuk megoldani ezeket a problémákat, hanem ezek még inkább késztetést adnak, hogy annál jobban kell keresnem Krisztust. Akkor viszont elérik a céljukat, és ezek nem nem tudnak eltávolítani Istentől, hanem annál inkább a megszentelődésnek az élesztőivé válnak. Ezek a rossz dolgok is. Ezért tartom a Róma 8-at nagyon fontos dolognak. Ugye nincs időnk arra, hogy belemerüljünk itt bibliai részletekbe, de hadd olvassam fel, hogy ez a Róma 8 miért egy alap kérdés, mert azt mondja itt a Róma 8. fejezetében a 33. verstől, kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szeretetétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát csak mi magunk szakíthatjuk el magunkat a megszentelődéstől. Ha mi magunk ezt a rossz döntést nem hozzuk, akkor Isten azért gyorsan el tud vezetni a megszentelődésnek egyre magasabb és magasabb fokaira. Még talán egy rövid példa, hogy a tanítványok is, ugye azt látjuk a Bibliában, hogy 10 nap alatt értek el a legmagasabb fokra. Ugye amikor Jézus nem volt velük. 10 nap alatt olyan utat megtettek a megszentelődésükben, amit azelőtt 3,5 év alatt sem tettek meg. Miért? Mert megragadta őket a Krisztus áldozata összetörte bennük az önző ént, és az isteni Szentlélek tudta őket vezetni, soha addig nem tudta még Krisztusnak a jelenlétében sem őket úgy vezetni, mint akkor, amikor Krisztus a mennybe ment, és 10 napig a pünkösd, ugye 40 napig volt velük Krisztus, 50 napra áradt ki a Szentlélek, tehát 10 napig voltak egyedül. Tehát ezt azért érdemes megjegyezni, ezt a szemléletes idői példát, hogy senki nem mondogassa azt magának, hogy ma jaj, milyen lassan meg a ködös jövőben. Tehát ezért nem nyilvánít a Biblia véleményt a megszentelődésnek az, hogy folyamat az igen, de ennek az időtartamáról nem nyilvánít véleményt. Ez arra vonatkozik, ha valaki a megtérése után rögtön nem veszi komolyan a megszentelődést. Mert ugye a kisepert ház az a megtérés által tisztává lett ház, de ha üres, ha ott Isten nem foglalhatja el a maga helyét, akkor jönnek vissza 7-szeres erővel a démonok. Tehát tulajdonképp, amit eltetszett mondani, az nagyon igaz probléma, és tényleg a kereszténység történelmében ez a két pólus vált nyilvánvalóvá, de ezt a Biblia verset, ezt nem lehet eléggé megbecsülni. Mert ugye azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Tehát először a hit. Mert hit nélkül nem lehet megváltozott cselekedeteket várni. Hit nélkül csak olyan cselekedeteket lehet várni, amelyek olyanok Isten szemében, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Hit nélkül ez. Ez a hit nélküli embernek a maga igazságában reménykedő állapota. De hogyha valaki a hitet megismeri az Istent, és a megismerés által hite lesz neki, utána a hite után rögtön azt mondja, hogy és fehér ruhákat, hogy ki ne látassék a te mezítelenséged rúcsága, ugye először a hit, utána a cselekedetek, és utána egy szemgyógyító írja a kentbe a szemédet, hogy rást, tehát hogy ez állandóan ezt a kettőt, a hit és cselekedetek összhangját a lélek felügyelje. Tehát helytelen az is, hogy hitről beszélni, és egy kicsit, hogy tetszett mondani, hátrább szorítani a cselekedeteket, helytelen a cselekedetekről beszélni, és hátrább szorítani a hitet, mind a kettőnek teljes érvényt kell szerezni, és a lélek vezetésével újra és újra megerősíteni mind a kettőt. Mert a kettőnek a körforgása, illetve az egymásba kapcsolásának szünetlennek kell lenni. Tudnék, mind a kettő, az ember fejlődésre van teremtve, és a hit az nem, hogy a fejlődésnek a vége, hanem a kezdete. Ugye akkor, amikor az ember hitre jut, a hit emeli meg az ember életét egy más szintre, és ott lesznek majd előbb-utóbb cselekedetek, de abból a cselekedetekből tapasztalatot szerez az ember, és ezekből a tapasztalatokból megint csak a hit nyer, és erősödik újra, és az megint emeli föl a cselekedeteket. Ezt például a Péter második levele első fejezetében fejti ki a Szentírás. Ott azt mondja a Péter apostol, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. Milyen érdekes, ugye? Tehát jön a hit, a hit az megváltoztatja az ember gondolkodásmódját, abból előbb-utóbb más cselekedetek, és ez visszahatásképp más jellem kell, hogy kialakuljon, de a más cselekedetek visszahatnak a hitre, és a hit dúsul mivel? Újabb tudással, újabb ismerettel. Tulajdonképpen annak lehet tudománya a Biblia szerint, aki elindult ennek a fejlődésnek a pályáján, amit a hit indít el, a cselekedetek lendítenek tovább, a hit újra erősödik, és ez hoz létre egy olyan tudományt, olyan ismeretet, ami már tapasztalat, amiben már nem lehet kibillenteni az embert, és akkor mondja tovább, hogy ennek még mit kell előidézni, ennek istenfélelmet, türelmet, atyafiakhoz való hajlandóságot, mindenkihez való szeretetet. Tehát ezek így az életben úgy egymásból következnek, senki ne féljen attól, hogy a keresztény élet az olyan nagyon egysíkú és unalmas, sőt, itt szabadulnak fel a legnagyobb energiák és a legnagyobb fejlődési távlatok, mert amikor az ember már a helyes útra kerül, akkor látja már, hogy mi az élet, meg akkor gondolkozik másféleképp az emberi sorsról is. Úgyhogy a summa summarum itt az a tanulság, hogy sem nem az egyik, sem nem a másik, hanem a kettő együtt és a lélek vezetésével. Sajnos az ördögnek a legkiváló fegyverei közé tartozik az egymáshoz tartozó dolgoknak a szétszakítása. Mert ezzel meg tudja őrizni a látszatot, egy bizonyos kegyességnek a látszatát, de hogyha például szétszakítjuk a hitet meg a cselekedeteket, akkor egyik se lesz. A hit cselekedetek nélkül ugye megholt önmagában, tehát halott lesz. A cselekedetek hit nélkül szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát, hogyha szétszakítjuk a kettőt, az nem úgy van, hogy mindegyik őriz valamit a maga jellegéből, mindent elveszít. És az ördög ezt nagyon jól tudja, az emberek ezt nem nagyon tudják. De ugyanúgy vagyunk más alapdolgokkal is, például ugyanez a szeretetnek meg az igazságnak a szétszakítása az emberi világban, mert szeretet igazság nélkül az előbb-utóbb teljesen kiüresedett formális majom szeretet lesz, ugye szeretet igazság nélkül. De igazság is szeretet nélkül kihűlt hüveje a szeretetnek, tehát amiben nincs szeretet, az hiába igaz, az mit sem ér, annak ereje, melegsége, lendítő energiája nem lesz. Tehát ez mindig nagyon nagy eszköze az ördögnek szétválasztani hitet, cselekedetet, igazságot, szeretetet. A Biblia olvasása viszont mindig arra nevel bennünket, hogy a gondolkodásunk is mindig visszanyerje az eredeti tiszta állapotát, hogy ezeket mindig egységben kell látnunk. Akkor lesz az életünk is reményteljesen egységes. Igen, ez teljesen így van, tehát, de nem Isten akarata volt az, hogy ott öldöklés legyen, vagy pusztulás, de Isten látta előre, és mivel látta előre, ezt is be tudta építeni a maga tervébe, hogy most már nem templomba kell menni, és nincs templomra szükség, hanem a Krisztus temploma kell, hogy az emberben megszülessen. Tehát, hogy Krisztus kell, hogy hitáltal éljen az emberben. Úgyhogy lényegileg ez volt Jeruzsálem pusztulása is, meg a Kárpit kettéhasadása is ezt jelképezte, hogy Krisztus befogadása által, hogy mondja az 1 Korintus 3-ban Pál apostol, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Ugye, tehát most a külső templomnak a példája, a tanító példája, az most már megszűnt, a nagyobb, amiről tanított Krisztus kell, hogy elfoglalja a helyét, Krisztus viszont a szívünkben akarja elfoglalni a helyét. Tehát ezért mondja, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tessék! A Bibliában az ide csatlakozó kijelentéseket. Ott van például a Római Levél 3. fejezetében a 9. vers, az azt mondja, hogy minden ember hazug. Hogy ez egy általános kijelentés. Minden ember hazug. Az is hazug, aki kifejezett hazugságukba veszti az életét, tehát gonosz dolgokat csinál, de az is hazug, aki úgy gondolja, hogy ő neki van saját magából igazsága. Ugye? Tehát Istentől függetlenül saját magában kitervelt, kigondolt élet folytatása, amit ő igazságnak nevez, amire ezt mondja, hogy szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát mondjuk Róma 3, akkor eszünkbe jutott a Filippi 3. Filippi 3-ban azt mondja a Pál apostol, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs saját igazságom, még a törvényből sem. Ez még tovább lép. Azt mondja, hogy ha valaki megismeri mondjuk az Isten törvényét, és azt mondja, hogy most már látom, hogy mi az igaz, mi a helyes, most nekiállok, és ezt így fogom cselekedni, és akkor én igaz ember leszek, szóval nekem nincs igazságom még a törvényből sem, hanem van igazságom a hitből, a Krisztus által, hitből való igazságom a Krisztusban. Tehát ez is rendkívül fontos, hogy az ember csak akkor változik meg teljesen, hogyha Krisztusnak az ereje munkálkodhat benne a Szentlélek által, akkor lesz tiszta és igaz az ember. Az ember sem saját magában nem tud tiszta dolgokat tenni. Miért nem? Azért, mert ott van a természetünk, és a természetünk mindig becsap bennünket. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy a legszentebb vágyak, a legszebb célok is pillanatokon belül besározódnak. De nem azért, mert az emberek kész akarattal akarják becsapni magukat, meg bolondá tenni magukat, hanem azért, mert a természetük úgy kijátsza az embereket. Ugye? Ez olyan, mint egy társadalomban a rendszerváltozás. Ugye nem felejtettük el, hogy mi volt még 10 évvel, vagy 9 évvel ezelőtt. Ugye nagy vágyak, nagy remények, itt volt az amerikai elnök, állt az esőben, hullott rá az eső, széttépte a előre megírt beszédét, magyarok, itt van a szabadság, éljetek a szabadsággal, felszabadultatok a diktatúra alól, stb. Aztán hol jött, aztán figyeltem a magyar lapokat, mindig arról írtak, hogy az ördög a részletekben van. Még a Népszabadság is mindig ezt mondta, pedig hát az egy ateista lap. Ugye az ördög a részletekben van. Hát az ördög jól beletette a lábát a részletekbe, mert aztán nézzük meg, hogy ebből mi lett, ebből az egész dologból egy nagy cirkusz lett. De ezt csak azért mondom el, most nem politikai szintére akarom terelni a dolgot, hanem így van az egyén életben is. Az ember eltervez szép dolgokat, és hogy lehet az, hogy akkor ez jön közbe, az jön közbe, amaz jön közbe, a végén már ott tartunk, hogy most miben hasonlít ez az eredetire? Miben? Van még valami, amiben hasonlít az eredeti elképzelésre? És ezt nem szándékosan tesszük mi emberek, hogy magunknak akarunk öngólt rúgni. Nem erről van szó. Tudjuk a játékszabályokat, ez a térfél, és oda kell berúgni a gólt. És közben a magunk hálójába jön be. Miért? Azért, mert a természetünk becsap bennünket, hát kicselez bennünket a természetünk. Na most hívő embereknél sincs másképp, mert hogyha egy hívő ember úgy gondolkozik, hogy én már megismertem a hitet, és én megismertem az Isten törvényét, mert végül is az Isten törvénye az ő jelleme, tehát én már látom magam előtt az Isten jellemét, én ilyen akarok lenni, de hogyha egy hívő ember ezt a saját maga erejéből akarja megtenni, ebből is csak egy ilyen farizeusi vallásosság jöhet létre, hogy egy idő után nagyon figyel arra, hogy mások mit mondanak róla, meg a látszatokat megtartsa, de belül olyan, mint az üszög már az embernek a belső világa. Egy megoldás van itt. És ez az egy megoldás az, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs igazságom, sem önmagamtól, de még a törvényből sem, nekem igazságom van a hit alapján a Krisztus által. Vagyis mi a kereszténység? A kereszténység az, hogy látom, hogy Krisztus milyen példát mutat, ahhoz képest megszégyenülök, hogy én hol vagyok, még úgy is, hogyha elfogadtam már a hitet, vagy az Isten törvényét, és én azt szeretném, hogyha én is maradéktanul ugyanúgy tudnék élni, ahogy Krisztus, és ehhez kérem az erőt. És személyesen Krisztustól várom ehhez az erőt, és ehhez csak személyes küzdelem, csak Krisztussal együtt járás által juthat el az ember. Még nyilván ott is sok az ellenerő, meg a bukdácsolás, meg a visszaesés a magunk gyengesége miatt, de ha valaki ezt alapelvileg ezt megérti, hogy ez a három kategória van, saját erőmből csak idáig juthatok, a törvényből is csak odáig juthatok saját erőmből, de van igazságom a Krisztus ereje a hit által, tehát amikor egy emberben növekszik a hit, amikor egy ember vágyakozik megismerni a Szentírást, amikor az ember vágyakozik ezekkel a dolgokkal foglalkozni, akkor az ember naponként kapja a tízes találatokat, hogy itt mi derült ki rólad, ott mi derült ki rólad. De akkor nem önmagát sajnálja, hanem akkor azt mondom, hogy Uram, akkor mit kell, hogy cselekedjem, és újra csak nézem azt, hogy Krisztus milyen utat készít el a számomra. Tehát tulajdonképpen ez a keresztény élet. A keresztény élet a Krisztusnak való engedelmesség, ahogy Krisztus is engedelmes volt az atyának, és így tudott győzelmes életet élni. Tőlünk se kíván az Isten többet. Krisztusnak is teljesen engedelmeskedni kellett az atyának, és úgy tudta az atya mindig erővel és erővel ellátni a hite alapján. Nekünk is erre van szükségünk. Tehát én erre ezt tudnám mondani, hogy ha ateista valaki, ha nem ateista, Róma 3, az teljesen igaz, hogy minden ember hazug. Aztán ott azt is mondja, hogy nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent. Ez mindenkire vonatkozik. Ugye a Róma 3-ban Pál apostol összefoglalja már a Róma 1-et, meg a Róma 2-t. Miről volt szó a Róma 1-ben, meg a 2-ben? A pogányokról, aztán a zsidókról. Tehát összefoglalja az egész emberiséget, és akkor mondja ki, hogy minden ember hazug. Tulajdonképpen ezt így is ki lehet mondani, ahogy Pál mondja a Timóteusi első levélben, hogy én tudatlanul cselekedtem hitetlenségemben. Mert teljesen tudatlan ember nincsen, mindannyian előbb vagyunk hitetlenek, mint tudatlanok. Tudatlanok vagyunk bizonyos dolgokban, hogy nem ismertem a 10 parancsolat ennek és azt a parancsolatát, nem ismertem, abban tudatlan vagyok. De a lelki ismeret